Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domonics András. Az immár 25 éve kutatott iharkúti dinoszaurusz lelőhely újabb szenzációs felfedezéssel gazdagította a tudományt. Egy frissen azonosított, kivételesen informatív koponyalelet ugyanakkor legalább annyi kérdést vet fel a tudósok számára, mint amennyit megválaszol. Ősi Attilával, az ELTE TTK őslénytani tanszék vezetőjével, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával beszélgettem.
Ez a bemutatott felfedezés egy új dinoszaurusz lelet a Bakonyból, amely egy részleges koponya lelet, amely az Aikaceratops nevű dinoszauruszunkhoz tartozik. Ezt a kistermetű növényevő dinoszauruszt mi már 2010 óta ismerjük, akkor az első leleteit publikáltuk a Nature hasábjain szintén, és hát az egy elég átütő, vizet felkavaró felfedezés volt olyan szempontból, hogy Európából korábban csak bizonytalan töredékes leletek, illetve néhány fog volt olyan lelet, amely arra utalt, hogy az úgynevezett galléros vagy tülkös dinoszauruszok, tehát a ceratopszia dinoszauruszok jelen voltak a kontinensen. Az, hogy a kontinensen jelen voltak, azért ezt úgy kell érteni, hogy Európának annak a szigetvilágában, ami akkoriban létezett, a kisebb-nagyobb szigeteken talán itt voltak ezek a dinoszauruszok is. Na most az elmúlt 15 évben sok tanulmány született annak kapcsán, amely érintette a mi felfedezésünket, és tárgyalta, hogy vajon ez az Aikaceratops valóban lehet-e galléros vagy tülkös dínó, tehát ténylegesen oda tartozik-e, ugyanis a leletek töredékessége azért sok kérdést fölvetett. 2017-ben viszont előkerült egy újabb koponya lelet, ami már jóval teljesebb volt, a koponya kétharmada megőrződött ezzel, és többek között olyan elemek is megőrződtek ebben az új leletben, amelyek egy másik, szintén a Bakonyból ismert dinoszaurusznak gyakorlatilag a fogait és bizonyos részeit az állkapocsnak ugyanúgy mutatták, tehát volt a két különböző dinoszauruszunk között átfedés. Ezt a másik dinoszauruszt Moklodonnak neveztük, Moklodon vörösinek, míg volt az Aikaceratops, aminek ez az új koponya lelete előkerült. És hát ez az új koponya lelet gyakorlatilag rávilágított, hogy ez a két dinoszaurusz innen a Bakonyból ugyanaz. Ami igazán nagy meglepetéssel szolgált nekünk, mert a két állat, az két elég különböző csoporthoz tartozik, ugye az Aikaceratops a galléros vagy tülkös dínokhoz, amelyek kistermetűek itt ezen a vidéken négy lábon járó állatoknak gondoljuk őket, míg a Moklodon vörösi, az egy olyan csoporthoz tartozik a növényevő dínokon belül, amelyek hátsó két lábukon jártak, szintén növényevők voltak. Ez az a csoport az ornitopódák csoportjába, például az Iguanodon is tartozik. Na most azzal, hogy ez a lelet rávilágított, hogy valójában ez a kettő ugyanaz, rádöbbentünk, hogy itt valami egészen speciális ágával van dolgunk a ceratopszia, tehát a galléros dínoknak, és hát a Ceratops néven futott tovább ez a lelet, és amikor elvégeztük az én kollégáimmal, Suzy Maidmentel, Steve Brusettivel, Richard Butlerrel, és még Csiki Zolival közösen azokat a filogenetikai elemzéseket és vizsgálatokat, amelyek abban segítettek minket, hogy egy komoly adatbázis révén tisztázzuk ennek az Aikaceratopsnak a rendszertani kapcsolatait. Ennek a vizsgálatnak egyértelműen az lett az eredménye, hogy ez az Aikaceratops, ez a kistermetű, másfél méteres, 1,7-1,8 méteres testhosszúságot elérő dínó, minden kétséget kizáróan ehhez a ceratopszia csoportjához tartozott a dinoszauruszoknak. Jelen voltak itt Európában, a Bakonyban, sőt, a kutatásoknak az igazi nagy fejleménye még az volt, hogy kiderült néhány korábban leírt R-dinoszaurusz leletről is, amelyek egyébként Báró Nopcsa Ferenc idejéből származnak még, hogy azok is a ceratopszia dinoszauruszok csoportját képviselik, amelyek egyébként időben legalább 10-12 millió évvel fiatalabbak, mint a bakonyi leletek. Tehát ez azt jelenti, hogy mind térben, mind időben eltérő helyeken itt az európai, egykori európai szigetvilágban jelen volt ez a csoport, tehát biztos, hogy egy nagyon fontos tagja volt ez a ceratopszia csoport az itteni növényevőknek, szárazföldi növényevő gerinces állatoknak, úgyhogy ezek alapján komolyan át kell gondolnunk azt, hogy egyáltalán hogy is épült fel mondjuk a tápláléklánc ezeken a szigeteken, milyen növényevők voltak, milyenek nem volt, máshol nem voltak. Szóval millió kérdés vetődik föl, arról nem is beszélve, hogy azt is szeretnénk valamikor egyszer majd megtudni, hogy vajon honnan jöttek Európának a szigetvilágába ezek a galléros vagy tülkös dinoszauruszok.
Korban hol járunk?
Ez a bakonyi lelőhely, az iharkúti dinoszaurusz lelőhely, vele együtt ezekkel a leletekkel nagyjából 84-85 millió évvel ezelőttre datálható, tehát a kréta időszaknak a második felében vagyunk, hát majdnem 20 millió évvel azelőtt, hogy jön a meteor és kihalnak a dinoszauruszok.
Koponya töredékeket találtak, több csont nem maradt meg, vagy azok a csontok nem annyira jellegzetesek, hogy be lehessen őket azonosítani?
Az első eredmény, ami arra utal, hogy az Aikaceratops, illetve a Mohlodon vörösi, tehát ez a két korábban különböző dinoszaurusznak gondolt jószág jelen volt itt ez a területen, és ez kiderült, hogy ez gyakorlatilag egy és ugyanaz az állat. Innentől kezdve a Mohlodon vörösinek besorolt különböző csontok, ott egyébként végtagcsontok vannak, függesztőv elemek, további állkapocs leletek, és így tovább, ezek gyakorlatilag ugyanehhez a dinoszauruszhoz tartoztak, tehát ugyanannak a dinoszaurusznak a csontjéről beszélünk, és így már viszont teljesebb valamelyest a kép, jobban ismerjük ennek az állatnak a végtagcsontjait. Az egyetlen probléma csak az, hogy ezek a végtagcsontok, függesztővelemek, lapocka, a medencecsont bizonyos részei sajnos nem maradtak meg artikuláltan, tehát nem kapcsolódnak össze, nem mutatják az eredeti pozícióját ezeknek a csontoknak az állaton, az állatban, és nagyon nehéz ez alapján rekonstruálni, hogy igazából mondjuk egy melső végtag a hátsó végtaghoz képest milyen hosszú lehetett. Ezek izolált, tehát elszigetelten felhalmozódott csontok, amelyek egy 20-30 cm vastag homokkő rétegben voltak, vagy onnan kerültek elő, és akár több egyedet is reprezentálhatnak, tehát nem tudjuk pontosan melyik csont melyikkel kapcsolható össze, úgyhogy ilyen szempontból ez még egy nehézség, de hát bízunk benne, hogy a jövőben majd azért előkerülnek olyan összekapcsolódó csontváz elemek, amelyek segítenek ebben, és akkor ez a kérdés is tisztázásra kerül. Az őslénytan terén ma már elképesztő sok módszert lehet használni, amelyek az orvostudományból, a mérnöki tudományokból jönnek. Gondolok itt a 3D-szkennerre, gondolok a mikro-CT-re, vagy a konfokális mikroszkópra, amelyet például érdességi vizsgálatokra használnak az autóiparban, és még millió egyéb olyan technika van, amelyeknek a segítségével ma már ezeket a csontokat egész más módon tudjuk látni, belelátunk a csontok belső szerkezetében, modellezni tudjuk őket, mérni tudjuk felületüket, területüket, térfogatukat, szóval mindent. Hát mi is, amit lehetett, bevetettünk ezeknél a leleteknél, és így például egy 3D-s modellt Luke Meady brit kollégám segítségével tudtunk készíteni, aminek az alapja egy mikro-CT felvétel volt magáról a koponya leletről. Az eredeti koponya lelet ugyanis a minden ugye az Iharkúti bányából előkerült, ez eléggé össze van törve, össze van lapítva, ennek erre azért a csontok úgymond jó megtartásúak, csak az eredeti alakját ennek a koponya darabnak hát nem mutatják olyan egyértelműen. Az avatott szem persze látja már, hogy hol van az ornyílás, a szemüreg vagy az állkapocs egyes részei, de így egységében már nehezebb. Na most ez a 3D-s modell segített bennünket abban, hogy visszaalakítsuk egy kicsit az alakját, hogy hogy is nézett ki, hogyan álltak egymáshoz képest ezek a csontok, és ez az, amit Luke barátunk itt elvégzett, és hát egy klassz 3D-s, ilyen csőrszerű, háromszög alakú koponya rész rajzolódott ki, ami kiválóan mutatja az arányait, szélességét, magasságát, illetve a hosszúságát ennek a koponyának, ami egy fantasztikus érzés, főleg úgy, hogy aztán ezt ki tudtuk nyomtatni, és akkor a kinyomtatott fizikailag megfogható példánnyal tényleg nagyon jól lehet demonstrálni, hogy milyen volt ez a koponya.
Mi lesz a leletek további sorsa?
Hát maguk a maradványok a Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteményébe kerülnek, mint az elmúlt 26 év során minden bakonyi dinoszaurusz lelet, nem csak dinoszaurusz lelet egyébként, hanem mindenféle egyéb más állattól, nem csak gerincesektől, gerincenektől származó fosszília, növénymaradvány, ezek mind-mind a múzeumunknak a gyűjteményét gazdagítják, és hát bízunk benne, hogy a jövőbeli ásatások során újabb és újabb leletek fognak előkerülni, amelyek előre viszik a tudományt, és ezeket az innen a bakonyból megismert fajokat jobban képbe helyezik, pontosítják a róluk alkotott képet. Tehát nem csak az Aikaceratopsszal vannak ilyen úgymond problémáink idézőjelben, hogy nem ismerjük az egész állat csontvázát, hanem a többi gerinces állatnál is vannak hiányosságaink. Hadd mondjak még egy példát. Ez az Aikaceratops koponya 2017-ben került elő, amit most itt szintén a Nature hasábjain publikáltunk ezzel a nemzetközi kutatócsoporttal. De 2018-ban például előkezett, 18 éve ástunk akkor már, ugye 2000 óta megynek az ásatások itt a bakonyban. Szóval 2018-ban egymástól 10 pár méterre két különböző krokodilnak a koponyája került elő. Méghozzá olyan krokodiloké, amelyeket ismertünk a legelső ásatások óta, de csak pici töredékes csontok, fogak alapján nagyon keveset tudtunk róluk. És íme 18 év után tessék, ott van két olyan krokodillelet, olyan koponya, ami ez lehet, hogy még egy hasonló nem fog előkerülni a következő 50 évben, máshol a világból pedig nincs is ilyen. Ezeknek egyik másik a új faj lesz, vagy hát, ha nem is új faj, de valamilyen szinten újdonság lesz, legalábbis innen a bakonyi területről biztosan, és hát Ez tulajdonképpen mind-mind azt mutatja, hogy az egész történetben, főleg itt Európában, ahol nincsenek több magyarországi területen dinoszaurusz csonttartalmú kőzetrétegek a felszínen, hogy az ember csak sétál és csak szedi össze a csontokat, itt ásni kell, nincs más megoldás. Itt keresni kell a rétegeket, bontani kell, iszapolni, mosni kell őket, dolgozni kell. Így ez az egyetlen módja annak, hogy újabb és újabb maradványok kerüljenek elő.
Sigma, a holnap világa.
A HunRend Magyar Kutatási Hálózat Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet kutatói a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szakembereivel együttműködésben meghatározó szerepet töltenek be az Európai Űrügynökség egyik legígéretesebb tudományos küldetésében, a Plazma Observatory misszióban. A program célja a bolygóközi és a Föld körüli plazma környezet, vagyis az ionizált részecskékből álló dinamikus űridőjárási rendszer eddiginél sokkal részletesebb feltérképezése, mondta Kis Attila, a HunRend Magyar Kutatási Hálózat Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet tudományos főmunkatársa, a Magyar Tudományos Akadémia Földtudományok Osztályának tagja.
Ez a Plazma Observatory misszió, ez egy 7 műholdból álló konstelláció, tehát együtt csoportban való repülés van tervezve, tetraéder formációban fognak repülni ezek a műholdak.
Ezeket földkörüli pályán fogják így pályára állítani, vagy pedig kilövik őket, és majd mennek az űrben folyamatosan távolodva a földtől?
Ez földkörüli pályán lesz, egy nagyon elnyújtott, úgynevezett HEO pályán, tehát nagyon messze el fog menni a földtől, elég nagy távolságba fog keringeni. Tehát 8-17 föld sugárnyi távolságban fog keringeni a földtől, tehát ez lesz a pálya jellemzői, és a műholdak egymástól olyan 30 kilométertől 5000 kilométerig lesznek majd elhelyezve egymástól különféle távolságokban. Itt az a lényeg, hogy azért van szükség több műholdra, mert ezzel tudjuk szétválasztani az időbeli folyamatokat a térbeli folyamatoktól. Tehát ugye, hogyha csak egy műholdunk van, akkor nem tudjuk, hogy az a változás, amit látunk az adatokban, az időbeli vagy térbeli, de viszont, hogyha több műholdunk van, különösen, hogyha ilyen szépen össze van rakva, tehát egy tetraéder formációban, akkor viszont egyszer több skálán tudunk egy időben mérni.
A gyakorlatban mit terveznek mérni ezekkel a műholdakkal?
Hát tulajdonképpen a plazma környezete, tehát ezt tudom, ez egy tág fogalom, tehát a részecskéket, sebességet, a mozgásukat, természetesen a mágneses tereket, a hullámokat is. Az a célja ennek, hogy megismerjük azokat a folyamatokat, amelyek még számunkra nem teljesen világosak. Kutatási célokból természetesen, de ennek van gyakorlati haszna is, hiszen ez az űridőjáráshoz is köthető folyamatok, amelyeknek van hatása a földi élete, földi technológiára különösképpen.
Mitől lesz minden eddiginél jóval részletesebb ez a vizsgálat? Újabbak a technológiák, vagy pedig pont azért, amit említett, hogy több műhold összehangolva végzi majd ezt a mérést?
Tulajdonképpen a kettőnek a kombinációja, tehát nagyon jó úgynevezett heritage-el, tehát kipróbált működő technológiával rendelkező műszereket vettünk elő alapul, illetve vesznek elő alapul a különféle csoportok, akik a műszereket építik meg. De természetesen innováció is van ebben, tehát újdonság. Tehát azt szeretnénk, hogy mind térben, mind pedig időben a lehető legnagyobb felbontással kapjuk meg ezeket az adatokat, ami korábban nem volt lehetséges.
Magyar kutatók, önök is részt vesznek ennek a projektnek az előkészítésében, ez mit jelent a gyakorlatban?
A gyakorlatban azt jelenti, hogy mi a Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, a HunRend Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézetből veszünk részt. Van egy úgynevezett IMCA műszer, ez a részecske műszer lesz, és ennek az egyik alegységét, az IMCA műszernek a tápegységét készítjük el tulajdonképpen. Ez tervezést jelent és megépítését. Egyelőre még csak a próbafázisban, illetve ilyen breadboard, tehát hogy a prototípus elkészítése most a cél jelenleg. Ebben a fázisban, ahol most tartunk.
Melyik ez a fázis, ahol most tartunk? Hol tart most a projekt?
Ez az úgynevezett A fázis, az a Phase A, ami azt jelenti, hogy ez már tulajdonképpen a részletes rendszertervezésnek a fázisa. Ugyanis 2026-ban lesz majd a végső választás, hogy a három jelölt közül, ugyanis három misszió készül erre a választásra, egyet fog kiválasztani az ESA. És az egyik ez a Plazma Observatory.
Az önmagában mennyire fontos, vagy mennyire nagy dolog, hogy önök is részt vehetnek ennek a projektnek az előkészítésében?
Hát mi nagyon örülünk ennek, mert tulajdonképpen egy élvonalbeli ez a misszióban vehetünk részt, és egyedüli magyar részvevőként a Plazma Observatory konzorciumban, tehát ott, ahol japánok, amerikaiak, belgák, franciák, olaszok, tehát tulajdonképpen a világ krémje vesz részt, mi is helyet kapunk. Úgy gondolom, hogy ez egy egész jó dolog.
Sigma, a holnap világa.
A tervezetnél jóval korábban, január 14-én visszatér a Földre a SpaceX Crew 11 négy űrhajósa a nemzetközi űrállomásról, miután az egyik asztronautának egészségügyi problémája lett, amit a Földön hatékonyabban tudnak kezelni. A NASA közleménye szerint ez lesz a nemzetközi űrállomás 25 éves történetének első orvosi evakuálása. Herceg Zsolt összefoglalója.
Az űrállomáson nincs lehetőség a diagnózis felállítására és a kezelés elvégzésére, indokolta a döntést az amerikai űrkutatási hivatal, amely a beteg űrhajós nevét nem hozta nyilvánosságra. A Crew 11 parancsnoka a 38 éves Zena Cardman, helyettese az 58 éves Mike Fink, és velük van még a japán Kimia Yui és az orosz Oleg Platonov. A NASA azt sem árulta el, hogy az evakuációra milyen tünetek miatt van szükség, de arra utalt, hogy nem baleset történt, ami egyébként olykor előfordul. Erről korábban Boros Kata űrorvos beszélt az űrkutatás magyarul című YouTube csatornának.
A leggyakoribb sérülés az elsősorban az űrséták során tud keletkezni. Nagyon gyakori azért a súrlódás. 6 órán keresztül azért előbb-utóbb sajnos horzsolást vagy kisebb zúzódást is tud okozni. Enyhefogyási sérüléseket is észleltek, amikor nagyon sokat dolgoznak sajnos. Az űr az elég jéghideg környezet, ezáltal, ahogy hozzáér a kesztyűhöz a kezük, előbb-utóbb fogyási sérülés alakulnak ki.
Boros Kata azt is elmondta, hogy a hosszú ideig tartó súlytalanság sok egészségügyi problémát okoz, például szédülést és hányingert. Az egyébként makkegészséges, kivételesen edzett és folyamatos megfigyelés alatt álló asztronauták arca az úgynevezett folyadékáthelyeződés miatt kipirul és felpuffad, a lábuk elvékonyodik, az orruk bedugul, a hátuk fáj, a csontjaik sűrűsége csökken, az izmaik pedig sorvadásnak indulnak.
Tudom, hogy korábban a méren több alkalommal volt ilyen szívritmuszavar, egyszer volt, hogy ezért evakuálni is kellett, minél hamarabb hazahozni a kozmonautát, illetve volt olyan, hogy esetleg valakinél hepeszírus alakult ki, de ez is mondjuk az immunrendszernek a csökkent állapota miatt tud kialakulni, és ez is ilyen első jelzésként tud útmutató lenni, hogy most bele kell nyúlni, és itt valamilyen változás van az űrhajósnak a szervezetében. Ez is jó indikátor volt arra, hogy az immunrendszere is hatással van a súlytalanság.
A négy fős legénység ugyanazzal a SpaceX Crew Dragon űrhajóval tér vissza, amellyel több mint 5 hónapja indult útnak Floridából.
Sigma, a holnap világa.
Több mint egy évtized mentesség után ismét felbukkant egy állatbetegség Magyarországon. Az úgynevezett Aujeszki betegség vírusát egy Somogy megyei sertéstelepen mutatták ki a napokban a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szakemberei. A vírus az emberekre nem, de más állatokra, köztük a kutyákra, macskákra és más haszonállatokra veszélyes lehet, de ezek az állatok nem jutnak be a zárt sertéstelepekre, mondta az országos főállatorvos a Nébih elnöke. Nemes Imrét Sipos Ildikó kérdezte.
A Somogy megyei Somogyszobon sertésállományában megjelent fertőző állatbetegség az Aujeszki betegség nevet viseli. Ezt az egyik legnagyobb magyar állatorvosról nevezték el, és a világon mindenhol így is nevezik ezt a betegséget. Korábban egyébként állveszettségnek nevezték, mert a veszettséghez hasonló tüneteket produkál ez a betegség. Gyakorlatilag fiatal malacokban idegrendszeri tüneteket, lázas megbetegedést okoz, ami leggyakrabban elhullással párosul a sertésállományokban, illetve ami nagyon jellemző, hogy a kocák azok elvetélnek, idősebb sertésekben pedig influenza-szerű tünetek, tehát légzőszervi tüneteket mutat a betegség.
Mennyire veszélyes ez a vírus, emberre veszélyese?
Nagyon fontos kiemelni, hogy emberre teljesen veszélytelen. A sertéseken kívül fogékony a betegségre kutya, macska, szarvasmarha is, ráadásul ezekben az állatfajokban szinte mindig halállal végződik.
Mennyire gyakori ez a vírus? Legutóbb mikor mutatták ki Magyarországon?
Ez a vírus régen nagyon gyakori volt. 1994-ben, 95-ben kezdődött egy országos mentesítési kampány, ami 2006-ra be is fejeződött. 2015-ben pedig az Állategészségügyi Világszervezet és az Európai Unió is hivatalosan elfogadta Magyarország mentességét.
Mi lehet az oka annak, hogy most viszont felbukkant ez a vírus?
Ezt a jelenlegi járványügyi nyomozásnak a célja felderíteni, hogy kerülhetett be az Aujeszki vírus erre a zárt sertéstelepre, és legfőképpen, hogy honnan. Európa legnagyobb sertésállományai, legtöbb országa ugyanúgy, mint Magyarország mentes ettől a fertőző betegségtől. betegségtől, de a környezetünkben azért előfordul, Romániában is, Szerbiában is.
Milyen intézkedések elrendelésére van szükség a vírus felbukkanása miatt ezen a sertés tartó telepen?
Nincs más lehetőségünk, mint hogy felszámoljuk ezeket a fertőzött állományokat. A kontaktgazdaságoknak a felkutatása kapcsán ma azt tudom elmondani, hogy jelenlegi tudásunk szerint még 3 sertéstelep fertőzött. Ez azt jelenti, hogy a somogyi szobi tenyésztelepről szállítottak ki sertéseket hízlalásra ezekre a telepekre, és ezek közül találtunk már több fertőzöttet. Ezeket az állományokat fel kell számolni, ezeken helyi zárlat került elrendelésre.
Szükség van esetleg arra, ami más állatbetegségeknél, hogyha megjelenik állattartótelepen, hogy védőkörzeteket jelöljenek ki, vagy korlátozzák az érintett telepeken a mozgást mindkét irányba?
Az Aujaszki vírusnak jellemzője az, hogy csak állat-állat találkozással tud terjedni, esetleg fertőzött sertéshússal, illetve tud levegőben is terjedni, de csak bent a sertéstelepen belül. A szabályok szerint ezen terep körül egy 2 kilométeres körzetben lévő esetleges sertéstelepeknél kellene vizsgálatot végezni, de ilyen sertéstartó ott azon a környéken nincsen. Nagyon fontos, hogy ezek a fertőzött sertéstelepek ezek teljesen zárt technológiával működnek, és így akár a kóbor kutyák, macskák telepekre bejutása sem lehetséges.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hund-rem.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.